Jézus Krisztus szent nevében állunk előtted. Dicsérünk téged, Atyám. Köszönjük a jelenlétedet. Köszönjük, Uram, az igédet. Köszönjük az ajándékaidat, a megértést, a kijelentést. Köszönjük, Uram, hogy Te formálsz bennünket. Megerősítesz bennünket, hogy a mai napon is, Uram, növekedést adsz nekünk. Hálásak vagyunk, Uram. Köszönjük, hogy megváltottak vagyunk, hogy a Szent Vérrel megmostál bennünket. Köszönjük, drága Jézus, hogy Te bűnné lettél, hogy mi igazak lehessünk. Hogy Te beteggé lettél, hogy mi meggyógyulhassunk. Hogy minden áldást megszereztél a mi számunkra. Hogy áldottak vagyunk Te benned. Hogy több, mint győztesek vagyunk Te benned. Hogy szeretettek vagyunk. Köszönjük neked, drága Jézus. Köszönjük neked, drága mennyei Atyám. És köszönjük neked, drága Szent Szellem, aki mindezt kijelentetted nekünk. Aki tanítasz bennünket minden napon, és vezetsz bennünket. Mindenkor győzelemre vezetsz bennünket, az Atya dicsőségére. Köszönjük neked, Uram, a Te gondviselésedet, a Te szeretetedet, a Te kegyelmedet, és a mai napon is szólj hozzánk. Add a Te igédet a szívünkbe. Szólj hozzánk, taníts bennünket. Erősíts meg bennünket, Uram, a Te ígéd által. Minden dicsőség a Tiéd legyen, Atyám, minden megértésért, minden kijelentésért. Mindazért, Uram, amit elvégzel bennünk és általunk. Dicsérünk és áldunk Téged a Jézus Krisztus szent nevében, örökkön örökké. Amen. Dicsérünk Téged, Uram. Amen. Dicsőség az Úrnak. Úgy van, ahogy hisszük, és úgy van, ahogy meg van írva, áldottak vagyunk. Amen. És erősek vagyunk az Úrban. És növekedünk napról napra, mert ő a növekedés istene. Amen. Ha a külső megromol is, ugye, lehet fáradt, lehet öregszik. Időnként talán még a betegség is rászed bennünket, de az Úr igéjén megállva mindezek fölött győztesek vagyunk. De a belső ember napról napra újul és erősödik, és egyre inkább hasonlít az Úr Jézus Krisztusra. Amen. És egyre inkább kirajzolódik a Krisztus. Ezt mondja Isten igéje, és ez az igazság. Tehát ne arra gondolj, hogy én nem viszem semmire, én olyan szerencsétlen vagyok, nekem semmi nem sikerül. Te arra gondolj, hogy te a Krisztus hasonlatossága vagy. Amen. És a te atyád mindenkor győzelemre vezett téged a Krisztusban, az ő diadal menetében vezett téged mindenkor. Mindenkor áldott vagy, és bármi jön veled szemben, ne fogadd el, békességed van ő benne. Amen. Tudjátok, hogy mit jelent a kegyelem szó? Annyiszor megnéztük már, kegyelt vagy, Istennek a jó indulata, a kedvence. Kedvence vagy. Amen. Akinek ő kedvez. És ez nagyon jó. Amikor a mindenható Isten kedvez neked, annál nagyobb kegyelem nem létezik a földkerekségen, a világ mindenségben. Amen. Amikor te az ő kedvence vagy, az ő kegyeltje vagy. És erősödünk a mai napon is ő benne, és mindig így tekints magadra. Tehát soha ne a körülmények vezessenek, soha ne az, hogy hogy érzed magad. Nem tudom, hányan vagytok úgy, hogy semmi okod nem volt rá, felébredtél, és csak úgy már alapból rossz kedved volt. És olyan, semmilyen volt az egész. Már innen rosszul indulhat el, hogyha ezt elfogadod. Nem, én Isten kedvence vagyok, kegyeltje vagyok. És ez a nap az Úr napja, az Úr szerezte ezt a napot, ez az üdvösség napja, ez a kegyelem napja. Melyik? Ez a nap? Ma igen. De ha holnap, ha akár hogyan ébredsz, ha jó kedvel, ha rossz kedvel, az a kegyelem napja, az az üdvösség napja, és fordítsd át ezeket a dolgokat, és jelents ki az életed fölött Istennek az igéjét. Amen. És az lesz meg neked, nem az, amit érzel, hanem az, amit hiszel, és amit kimondasz. Amen. Dicsőség az Úrnak. Szóval erősödünk tovább, és kicsit megyünk tovább a hit, és inkább a gondolatok, hogy hogyan gondolkodsz, mert tudod, nagyon befolyásolja a hitedet az, ahogyan gondolkodsz. Amen. Nagyon befolyásolja a hitedet, nagyon befolyásolja azt, hogy mit tudsz elvenni az Úrtól, nagyon befolyásolja azt, hogy valóban győztesen jár itt ezen a földön. Amen. Hogyha ellapozunk az apostolok cselekedetei a 14. fejezetére, és a 8-as igétől fogjuk olvasni, az egyszerű fordítást olvasom, nincsen különbség a Károli és az egyszerű között, annyi, hogy ez könnyebben lehet megérteni. Azt mondja az ige, 8-astól tehát, élt Lisztrában egy ember, aki születésétől fogva béna volt. Soha életében nem tudott járni, ott ült a földön, és a többiekkel együtt hallgatta Pál beszédét. Egyszer Pál ránézett, és látta, hogy ez az ember hisz abban, hogy Isten meg tudja gyógyítani. Ekkor Pál hangosan rákiáltott: kelj fel, és állj a lábadra! Ő erre felugrott, és járni kezdett. Amen. Egy nagyon rövid történet, néhány mondatból áll, de nagyon erőteljes. Egy embert képzelj el, aki ott ül, soha nem tudott járni, és a Pál egyszerűen ezt a rövid mondatot elkiáltott, hogy kelj fel és járj, és ez felpattant. Amen. Ugye az egyik nagyon fontos dolog az az, hogy volt neki hite. Pál a hitét látta meg. Azt mondja az ige, hogy ennek az embernek volt hite arra, hogy meggyógyuljon. De az, hogy neki volt hite, az nézd meg, az nem hozott semmi változást. Tehát az, hogy ennek az embernek, sőt, igei hite volt, mert az igébe vetette a hitét, hiszen hallgatta az evangéliumot. Hallgatta Isten igéjét hirdetni, és isteni fajta hit jött az igéből az ő szívébe. És az, hogy isteni hite volt, ez még nem hozott semmi változást. Tehát azzal a hittel ő ott ült a szívében, és ugyanezzel a hittel a szívében akár ugyanúgy hazavihették volna őt az ige hirdetés után, mint ahogyan jött, betegen. Amen? Ez pontosan így van. Pál látta, hogy ez a dolog ez nem maradhat így, mert hite van. Nem akart, hogy betegen menjen haza. Tehát az magában, hogy hited van, az egy csodálatos dolog, de az csak a dolognak a kezdete. Amen. És hányan vagytok így, vagy nagyon sokszor vannak így az emberek, hogy azt mondja valaki, hogy de hát én hiszek, Uram, hát miért nem történik valami? Látod, hogy az, hogy hited van, az a kezdete a dolognak. Ha nem cselekszel, vagy nem szólsz a hited szerint, akkor semmi változás nem fog történni, csak attól, hogy neked hited van. Mondhatjuk reggeltől estig, de én hiszek, miért nem tesz valamit Isten, de én hiszek, miért nem történik valami. Ez az ember is hit. És attól még ugyanolyan betegen ment volna el. Ami nagyon fontos, az az, hogy Pál rákiáltott. Károli egy picit másként mondja, itt ugye azt mondja az írás, hogy ekkor Pál hangosan rákiáltott. A Károli azt mondja, hogy mi van odaírva? Mondjátok gyorsan. Nagy fennszóval. Mondd a nagy fennszóval, az eredeti, ami itt van írva, az azt jelenti, hogy felkiálta. Mondd a nagy fennszóval. Az, amit az egyszerű, azért mondom, hogy egyszerűbben megérted, azt mondja, hogy hangosan rákiáltott. Hangosan rákiáltott. Nem azt kérdezte meg tőle a Pál, hogy látta a hitet az ő szívében, és nem fordult oda az egy, testvérem, mit gondolsz, fel tudnál állni? És lehet, hogy ő mondta volna, hogy hát Pál, nem tudom, nem próbáltam még, ha próbáltam, és még soha nem sikerült. Mire nem adott neki Pál lehetőséget? Arra, hogy elgondolkodjon a dolgon. Hanem látta a hitét, megragadta a Pál azt a hitet, és rákiáltott. Rákiáltott, hogy kelj fel! És ezek az embernek nem volt ideje arra se, hogy gondolkodjon ezen, hogy fel tudok én állni. Nem volt rá lehetősége. Képzeld el, ahogy ez az ember soha nem állt még a saját lábán, felugrott. Lehet, hogy ő lepődött meg a legjobban, hogy állok. A két lábamon állok, a saját lábamon állok. Tehát ezt a hitet, ezt meg kellett mozdítani. És ezt a hitet a Pál úgy tudta megmozdítani, hogy kizárta azt, hogy gondolkodhasson rajta, hogy sikerülni fog ez? Menni fog ez nekem? Meg tudom én ezt csinálni? Hát én még soha életemben nem álltam, azt se tudom, hogy kell. Nem volt meg erre a lehetősége. Hanem a Pál a hitét ragadta meg. És tudod, néha, amikor túl sokat gondolkodunk, az az oka annak, hogy egyszerűen eltávolodunk a Krisztus egyszerűségétől, az evangéliumnak az egyszerűségétől. Amen. Ugye Pál is fogalmazza ezt így, hogy a gondolataink eltávolodnak ettől a krisztusi egyszerűségtől. És nézd meg, milyen csodálatos dolog az, nem hagyott neki időt arra, hogy az értelme és a gondolkodása is megvizsgálja a dolgot. A hite szerint meggyógyulhat. Amen. A gondolkodása lehet, hogy azt mondta volna, hogy hát nem tudom. Ezért ezt a Pál eleve kizárta, és csak a hitére koncentrált. Állj fel! Az meg úgy meglepődött, hogy felpattant. Szerintem utána meg ezen lepődött meg, hogy ő áll. De tudod, a hitnek meg kell mozdulnia. A hitet fel kell serkenteni, a hitet rá kell venni, hogy elvégezze azt, ami Isten igéjében nekünk adatott. Amen. A gyógyulás a miénk, dicsőség Istennek. Tehát attól, hogy isteni fajta hitem van, építgethetem, akkora lehet, hogy már kilátszik a fejem búbján is, aki szembe jön, már mindenki megkérdezheti, hogy te mi van ott a fejeden, tehát nem a hited látszik már ki, mert már olyan sok benned, de hogyha az nincsen megmozdítva, hogyha az nincsen használva, akkor semmi nem fog történni. Nagyon sokszor van, imádkozunk emberekért, és akkor utána megkérjük, hogy mondjuk, ha a derekával volt gond, hogy hajoljon le. Azt mondja, azt már nem tudok 5 éve. Na ez a probléma, ezt nem engedte meg a Pál ennek az embernek. Vagy azt mondjuk, hogy nyújts ki a kezedet. Ó, hát évek óta nem hajlik a kezem. Na ez a probléma. Az értelméből válaszol a tudásából. A hit meg ott van, lehet a szívében, de a hit nem jut szóhoz, amíg az elménél van a szó. Amen. És bizony, a meg nem újított elme, az miből fog beszélni? Az ismeretéből. És Pál ezt nem engedte meg. Amen. Ezt nem engedte meg. Hogyha én igazán hitben vagyok, akkor, és mondjuk fáj a lábam, mondok egy példát, és ülök a fotelban, isteni fajta hittel várva, hogy meggyógyulok. Ha én hitben vagyok, és azt mondom, hogy meggyógyultam, akkor sétálni fogok, ha más nem 10 métert. Következő nap lehet, hogy 15-öt. De nem mondhatom azt a fotelba ülve, hogy én hiszek, és Isten hamarosan meggyógyít engem, és utána akár futni is fogok. Kezdjen előbb járni. Kelj fel! Amen. Ennek az embernek azt mondta a Pál, hogy kelj fel. Nem volt előírás, hogy rögtön fusson, de kelj fel! Tenned kell valamit. Az a hit ott benned arra vár, hogy te cselekvője legyél Isten igéjének, hogy kezd el kimondani. Amen. Dicsőség Istennek. Fel kell kelni, és járni kell. Amen. Tudjátok, hogy a Jairussal ugyanezt tette a Jézus Krisztus? Ismeritek az ő történetét, és ugye, amikor jöttek oda, ugye Jézus Krisztussal elindult a házuk felé. Ugye azt mondta az Úr Jézus, hogy elmegy vele, és akkor meg fog gyógyulni a kislány, ráteszi az ő kezét, és ugye oda jöttek hozzájuk az emberek, és szóltak neki, hogy Jairus, ne fárazd a mestert, már meghalt a te kislányod. De a történet az alapvetően hogyan is nézett ki? Jairusnak mi volt a hite? Elmegyek az Úr Jézushoz, ugye van neki egy beteg kislánya, és hogyha Jézus Krisztus ráteszi a kezét, akkor ez a gyermek meg fog gyógyulni. Van egy beteg gyermek, van az ő apja, és azt mondja, hogyha Jézus Krisztus megérinti, akkor a helyzet ezzel megoldódik. A beteg egészséges lesz. Amen. És ez a történet nagyon egyszerűen is elindulnak, és jön a hír. Na most ez volt az ő gondolkodás. Ezt ő végig gondolta, és meg is cselekedte. Azt mondja az ige, hogy elment, és leborult a Jézus Krisztus lába elé, és aztán ugye megkérte arra, hogy jöjjön el, és érintse meg az ő kislányát, hogy meggyógyuljon. Amen. És azt mondta az Úr Jézus, rendben. Jézus a hitre mindig válaszol. És elindultak együtt az úton. És ez volt a Jairus gondolata, és ezt a Jézus Krisztus mondta, hogy oké, rendben, menjünk. De a helyzet megváltozott. Addig egy beteg gyermekről volt szó, akit az Úr Jézus megérint, és a beteg gyermekből lesz egy egészséges, mert meggyógyul. A helyzet más, van egy halott gyermek. Ezzel felborult a gondolkodás is. De tudjátok, a Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy ne félj, csak higgy. Igazán azt nem engedte, hogy újra gondolja Jairus. Jézus azt is mondhatta volna neki, hogy ó, ne gondold újra a dolgot, jó az, ahogy ide jöttél, és hogy eltervezted. Én elmegyek, megérintem a gyermeket, és meggyógyul. Amen. Ne gondolkodj. Volt egy gondolatod, eljöttél, érintsen meg, és meggyógyul. És ez így rendben van. Ne gondolkodj ezen tovább. Ne akard újra gondolni. Az volt a hited, hogy megérintem, és meggyógyul, és maradj a hitedben. És mi történt? A kislány feltámadt. Amen. Mit tett Pál, és mit tett az Úr Jézus? Megakadályozta, hogy ezek az emberek elkezdjenek gondolkozni, hogy hopp-hopp, most más a helyzet. Most már nem beteg a gyermek, hanem halott. Nem engedte az Úr Jézus, hogy ezen elmerengjen. Maradjon a hitében. A hite az volt, hogy Jézus Krisztus ráteszi a kezét, és meggyógyul. Amen. Tartsd meg a te hitedet. Állj meg a te hitedben. És minden lehetséges. Amen. Túl sokat agyalunk sokszor. És ezért fontos az, hogy megújítsuk az elménket. Ezért fontos az, hogy a te gondolkodásod egyezzen Istennek az igéjével. Ezért fontos az, hogy ne a ne egy olyan gondolkodásmódunk legyen, ami nem az Isten igéje szerint gondolkodik. Amen. Nagyon fontos az, hogy a te gondolkodásod összhangba legyen Istennek a gondolkodásával. Istennek a beszédével. Amen. Példabeszédek 3. fejezetére lapozzunk csak el. És tudjátok, nem csak a gyógyulás, hanem nagyon sok minden más, ami Krisztusban a miénk, ezért nem tud előjönni, hogyha elkezdünk rajta gondolkodni, és Isten igényén kívül esik a gondolkodásunk. Az az ember, hogyha gondolkodhatott volna, hogyha azt kérdezte volna tőle Pál, hogy mit gondolsz, hogy fel tudnál-e állni? És az ember ezen elgondolkodhatott volna. Akkor lehetséges, hogy nem gyógyul meg. Akkor lehetséges. De nem gondolkodhatott el rajta. Jairusnak nem adott lehetőséget az Úr Jézus, hogy elgondolkodjon azon, hogy na és most mi lesz? Ezért a gyermek feltámadt. Amen. Azt mondja a példabeszédek 3:5, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, vagy teljes szívedből, melyik hogyan írja, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát az Úrban bízzál teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Mi az, hogy a magad értelmére ne támaszkodj? Azt jelenti, hogy értelem, belátás, ítélő képesség. Amen. Értelem, belátás és ítélő képesség. És az jó, hogyha hitben akarsz járni. Jó, hogyha tudod azt, hogy az elméd, hogyha nem teljes Isten igéjével és nincsen megújítva, az elméd fogja azt mondani, hogy ez lehetetlen. Az elméd fogja azt mondani, hogy ez kizárt. Az elméd fogja azt mondani, hogy na, ezt el sem tudom képzelni. Az elméd fogja azt mondani, hogy hát, ezt nem tudom elhinni. Mi az, hogy ne támaszkodj a magad értelmére? Megint mondom. Az ítélő képességed. Amen. És az nem Isten igényén nyugszik a gondolkodásod. Az ítélő képességed az hogyan működik? Amit te lehetségesnek tartasz. Ott van a Jairus, akinek beteg volt a kislánya, egy betegnek a gyógyulása az ugye lehetséges. Erről hallottak sokat, Jézus Krisztus nagyon sok embert meggyógyított, ezért a hite ezen a szinten volt. Jézus Krisztus meggyógyította a vakot, meggyógyította a süketet, meggyógyította a leprást, meg tudja gyógyítani az én kislányomat is. Amen. Ezt mondta az ő, ez volt az ő szintje. De amikor meghalt a kislány, ez már egy másik eset volt, amiről talán előtte még soha nem hallott Jairus. Ezért a gondolkodása hol lett volna? Hát, itt ez már lehetetlen. Mind kell nekünk változtatni, hogy a hitünk teljes legyen? A gondolkodásunkon. A gondolkodásunkon kell változtatni ahhoz, hogy mindazt, ami el van nekünk készítve, el tudjuk venni, hogy az elménk együtt működjön a szívünkkel. Hogy a szívednek a hitét ne korlátozza semmi se. Hogy amikor a szívedben meg is ragadod Isten igéjét, akkor utána az elméd ne vitatkozzon vele. Hallod az igét, és azt gondolod, hogy mondjuk legyen ez egy betegség. Azért mondom, mert ezt sokkal könnyebb elképzelni, hiszen különböző dolgok vannak néha az emberek életében, kinek mivel kell megállni a szembe, mivel szembe. És hit ébred a szívedbe. És azt mondod, hogy miért ne gyógyulhatnék meg én is? Megerősítem a hitemet a gyógyulás területén. Igenis, hogy én is el tudom venni a gyógyulásomat, ahogyan a többiek. És hozol egy ilyen döntést. A szívedben ott elkezd a hit mocorogni. Az elméd fogja azt mondani, hogy nem gondolod komolyan, mikor hazaérsz. Emlékezzél már, nagymamád miben halt meg? Ágyba. Ha jól van, tényleg ez úgy van, mondod magadnak, de attól én még meggyógyulhatok, mert a hitemet megerősítem, és igenis én meg akarok gyógyulni, és képes is vagyok rá, mert Jézus Krisztus megszerezte az én gyógyulásomat. És ha meg nem újított elméd, az továbbra is okoskodni fog, hogy csak emlékeztetlek, nem csak a nagymamád, a nagynénéd is. Na, erre varjál gombot, te leszel a következő. Mert mindig vitatkozni fog. Az értelmünk, hogy ne támaszkodj a magad értelmére, azt mondja, hogy ne tehát ez egy ítélő képességet, hogy te hogyan ítélsz meg valamit. Lehetséges, nem lehetséges. Van rá esély, nincs rá esély. Kinek lehetséges minden? A hívőnek. A hívő előtt nyitva van a dolog. Tágasra nyílt a kapu, Krisztus mindent megszerzett. Az értelemnek viszont van egy korláta. Egy bizonyos korláta rendelkezik, és hogyha megújítod, akkor ez egyre tágabb lesz, és egyre nagyobbra nyílik a kapu ott is. Amen. Ezért van egy kis dolog azzal, hogy az értelmünket megújítsuk. Mikor? Hát, tavaly dolgoztam ezen egy fél napot. Minden nap. Minden nap. Amen. Minden nap kell, hogy az elméd ezeken a dolgokon gondolkodjon. Minden nap szükséged van arra, hogy az elmédet ezek a dolgok járják át. Hogy te áldott vagy. Hogy te gyógyult vagy. Hogy te kegyelt vagy. Hogy téged Isten szelleme vezet. Hogy te nem vagy egy elveszett, hanem Istennek a saját tulajdona, akire gondot visel. Amen. Hogy az elméd is ezzel legyen teljes. Ne inogj meg, amikor az elméd nincsen megújítva, abból fakad a legtöbb félelem. Abból fakad a legtöbb kétség. Amen. És ahol a félelem meg a kétség felmerül, és elkezd megerősödni, ott a hit elkezd gyengülni. És erre nincsen szükségünk, mert éppen mire lenne szükségünk? Hogy a hited megerősödjön. Hogy a hited ne inogjon. Amen. Úgyhogy oda kell figyelni az elménkre, tehát ne támaszkodj a magad értelmére, amen, de a Krisztus értelmére támaszkodhatunk-e? Krisztus értelmére támaszkodhatunk, és mit mond az 1 Korintus 2.16? Nézzük csak meg. Tehát a magam értelmére nem támaszkodok, de a Krisztus értelmére támaszkodhatok. Azt mondja, ki ismeri és érti az örökkévaló gondolatait, és tanácsot kiadhat neki. Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándéka és gondolkodás módja szerint gondolkodunk. Amen. Tehát mi, akik a Krisztusban vagyunk, mi, akik azt mondjuk, hogy hiszünk, nekünk hogyan kellene gondolkodni? A Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkodás módja szerint kellene gondolkoznunk. Amen. Ha így gondolkodunk, igaz? Ha megújítjuk az igével az elménket, akkor a Krisztus gondolkodás módja szerint gondolkodunk, de hogyha nem újítjuk meg az elménket, hogyha nem fordítunk erre időt, akkor hívőként is akadályozza a hitünket az, hogyha bizonyos területeken az elménk nincsen megújítva. Lehet, hogy van erőteljes hited, és a gondolataid is megvannak újítva a gyógyulás területén. Amen. De lehet, hogy más területeken nincs a gondolkodásod megújítva, és ott nem fogsz tudni előre mozdulni. Amen. Bizony. Ha valahol elakadtál, fordíts arra időt, hogy a szívedben erős legyen a hit. És fordíts arra időt, hogy a gondolataid a Krisztus gondolatai szerint valók legyenek. Fordíts arra időt, hogy mindig Isten igéje az, ami szerint gondolkodsz a dolgaidról. Mindig Isten igéje szerint lásd a dolgaidat. Dicsőség Istennek! Hányan emlékeztek arra, hogy az Ábrahám, azt mondja róla ugye az ige, hogy reménytelenség ellenére elvárással hitte, ugye azt, hogy ő sok népnek atya, reménytelenség ellenére elvárással hitte. Itt van két szó, az egyik a reménytelenség, az mit jelent? Ez nem lehetséges. Hitte, az meg mit jelent? Minden lehetséges. Ez a kettő egy mondatban van egymással szembe. Reménytelenség, és ott van vele szemben a hit. Hova tartozott a reménytelenség? Az értelmükhöz. Az értelmükhöz, mert ugye mind a ketten tudták azt, hogy idősek, ismerték már a testüknek az állapotát. Amen. Ez volt az ő ismeretük. És ebből fakadt az ő reménytelenségük. Emlékeztek, amikor az Úr megjelent nekik, és akkor az Ábrahám is kuncogott, Sára meg kívül volt a sátor mögött, de azért ugye hallgatózott természetesen. Még jó, hogy nem téglából volt az a sátor. Így aztán mindent hallott, és mit csinált ő is? Kuncogott. Tehát a reménytelenségük miből fakadt? Az az értelmükhöz kapcsolódott. Azt mondja Sára, milyen humora van Istennek. Nem látja, hogy Ábrahám már milyen idős. mint hogyha ő fiatalabb lett volna. És Ábrahám hogyan gondolkodott erről? Pontosan ugyanígy. A reménytelenségük a meg nem újított értelmükből fakadt. De aztán tudjuk azt, hogy az értelmük is megújult, mert Isten adott eléjük képeket. Ugye a tenger, a homok, a füveny, ugye akkor az égen a csillagok, hogy azokat nézz, azokon gondolkodj. Annyi utódod lesz, mint az égen a csillagok. Mint a homok szemek a tengerparton. És amikor ez megtörtént, a szívükben ott volt kezdet, ott volt már a hit, és az elméjük is megújult. Tudod, ez hozta a teljes hitet. Amen. Nézzük csak meg ezt egy pillanatra. Tehát meg kellett, hogy újuljon az elméjük is. A reménytelenségük az elméjükből fakadt, és a szívnek a hite meg ez egymással szembeáll, ez nem jó. Az elméjüknek is meg kellett újulni. Amen. Róma 4.18-tól nézzük csak. Nem volt már semmi reménye arra, hogy gyermeke szülessen. Ábrahám mégis hitt Istenben, és kitartott ebben a hitében. Ezért lett sok népnek ősapjává, ahogy ezt Isten megígérte neki. Tehát azt mondja az ige, hogy ezért. Azt mondja, hogy reménytelenség ellenére hit. Amen. Hit. Ábrahám mégis hitt Istenben, és ezért lett sok nép atya. Amen. Ahogy azt Isten megígérte neki, sok-sok utódod lesz. Ábrahám akkor már majdnem 100 éves volt, ezért a testét tekintve már nagyon megöregedett, hasonlóképpen Sára is meddő és nagyon idős volt. Ábrahám azonban nem ezekre tekintett. Tehát történt időközben valami. Az első eset az volt, amikor mind a kettő a testére tekintett és a korára. És ez reménytelenséget szült. Ez reménytelenséget hozott, de közben telt az idő, és a gondolkodásuk megújult. És mi történt velük? Azt mondja, hogy már nem ezekre tekintett, tehát nem gondolt ezzel. Amen. Már nem vette ezt számításba ezeket. Nem nézett a testére, nem nézett a korára. Megújult az elméje. Megváltozott az ítélőképessége. Már nem olyan módon, ugye azt mondja, hogy ne támaszkodja magad értelmére, tehát ne az értelmet szerint döntsd el, hogy mi lehetséges és mi nem. Amen. Ne a meg nem újítatlan elméd ítélje meg azt, hogy mi lehetséges Istennek. És az ő elméjük megújult, és azt mondja, hogy már nem ezekre tekintett. Már nem arra tekintett, hanem mire tekintett. És a hite sem ingadozott. Ellenkezőleg Isten ígéretét tartotta szem előtt. Amíg te a problémádon gondolkodsz, addig egyfolytában az fog benned erősödni, hogy lehetetlen. Amíg Isten igéjén gondolkodsz, egyre inkább az fog benned erősödni, hogy minden lehetséges. És ezért nem mindegy, hogy melyiket tartod a szemed előtt. Melyiken gondolkodsz? A reménytelenség erősödik benned, vagy a hited erősödik benned? Amen. És az ő testük nem lett fiatalabb, az életkoruk nem változott, de a hitük megerősödött. Mert Isten ígéretére tekintett. Amen. Azt mondja, hogy nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött, és dicsőséget adott Istennek. Teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg tudja tenni, amit megígért. Ezért mondja az írás, Isten elfogadta Ábrahám hitét, és ő ezáltal lett Isten számára elfogadhatóvá. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát ők egy reménytelen helyzetből indultak, Istennek az ígéretét kellett megragadniuk, és a hitükkel elfogadniuk. Amen. És hogyha vagy reménytelen helyzetben, vagy ha kerülsz reménytelen helyzetben, tanulj meg ebből valamit. Hogyha azon tartod a figyelmedet, a reménytelenségbe fogsz egyre inkább megerősödni. Egyre inkább reménytelennek fogod látni a helyzetedet. Ha te hívő vagy, és te hittel Isten ígéretét akarod megragadni és elfogadni, akkor Isten ígéretét tarts szem előtt, és azon gondolkodj. És nincs az a reménytelen helyzet, amiből ne tudna Isten téged győztesen kihozni. Mert a reménytelenség ellenére elvárással tudtak ők is hinni. Miért? Mert Isten ígéretén gondolkodott. Mert Isten ígéretén tartotta a figyelmét, mert megújult az elméje is, és teljes hitre jutott. Már nem tudta befolyásolni semmilyen körülmény, ami ellen mondott. Amen. Már nem tudott ráhatni semmi, már a hite nem tudott meginogni. Már nem tudott a kétség hozzá közelíteni. Már csak egy valamit tudott. Azt mondja, amit Isten megígért, azt meg is cselekszi. És ilyenkor már nem vagy meglopható. Ilyenkor már nem lehet téged kivenni abból az áldásból, ami a tiéd. Amen. Dicsőség Istennek. Így van ez? Így van ez. Mennyire fontos, hogy megújítsd az elmédet? Nagyon-nagyon. És a reménytelenségről még valamit nem árt tudni. Ez kétféle reménytelenség van. Az egyik, van egy igei reménység, és van egy világi reménység. És ennek az ellentéte nyilván a reménytelenség. A bibliai reménység az teljesen megegyezik a hittel. Hogyha megnézed a Róma 8:24-25-öt, nézzük meg, csak azért, hogy lásd és halld. Róma 8:24-25. A reménységről. Mert a reménység, mert reménységben tartattunk meg, a reménység pedig nem láttatik. Miben tartattunk meg? Egyébként ugye hitáltal, a hited által. Tehát a bibliai reménység az ugyanolyan, mint a hit. Azt mondja, hogy mert reménységben tartottunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ugye a hit ugyanaz, hogy már akkor hiszed, amikor nem látod. Amen. Már akkor meg vagy róla győződve. Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk. Amen. Ez tökéletesen a hitnek a leírása a Zsidó levél 11. fejezet 1-es igéjéből, hogyha valamit látsz, abban már nem kell hinned. Abban már nem kell reménykedned. Most más, amit viszont itt a világban használunk reménység szót, és ennek az ellentét a reménytelenség, a világban használt reménység szó, és ezt jó, hogyha külön tudjuk venni, hogy ez is két különböző dolog, amikor Isten szerint reménykedsz, az ugyanaz, mint a hit. Amen. Amikor a világ szerint reménykedik valaki, amikor azt mondja, hogy remélem, az igazán mit is jelent, hogy remélem? Hogyha van 50% a gyógyulásra, akkor abban egészen jól reménykedik az ember. Ha van 10%, még akkor is reménykedik. Ha egyetlen 1% van, még akkor is reménykedik. Amikor azt mondják, hogy 1% sincs, akkor a remény az meghal. A hit azonban nem. Ezért támadnak fel a halottak. A világi remény, amikor valaki meghalt, akkor azt mondja, hogy itt a vége. Amikor valaki súlyos beteg, és azt mondja az orvos, hogy ez gyógyíthatatlan, a világi reménység azt mondja, hogy itt a vége. Tehát a világi reménység az igazán min alapul? Lehetséges, nem lehetséges. Van rá esély, nincs rá esély. Igaz? Amikor megnéztük, hogy a magad értelmére ne támaszkodj, az ugye az ítélő képességed. A meg nem újított elmének az ítélő képessége, tulajdonképpen a világi reménység ez erről szól, hogy nem arról, hogy Isten számára mi lehetséges, hanem arról, hogy te hogy ítéled meg, lehetséges-e valami, vagy sem. Van-e esélye, vagy nincs esélye? Amen. És ez egészen más, mint a bibliai reménység, ami azt mondja, hogy minden lehetséges. Amen. Higgennél nagyon sokan ugye ezzel buktak el, amikor közös imát kértek, akár pénz, Uram, köszönöm a 100 dollárt, amire szükségem lesz jövő hónapban is, amikor megkérdezte Higgen, hogy nos testvérem, megvan, hát remélem, hát akkor nincs. Mert ezzel igazán azt fejezte ki, hogy hát az is lehet, hogy igen, az is lehet, hogy nem. Jobban szeretném, hogyha meg lenne, de hát honnan tudjam? A hit mit mond? Tudom, meg vagyok győződve. Amen. Tehát vigyázz ezzel a reménység dologgal, amikor te a reményszót használod, az a hitet takarja-e, vagy éppen egy ilyen elbújó szó, ami mögé megbújhatunk, amikor igazán nem merünk hinni, ezért azt mondjuk, hogy hát, remélem, talán Isten irgalmas lesz, hát, ha úgy lesz, hát, ha jó napom lesz, hát, ha szerencsém lesz, hát, ha nem megy át előttem a fekete macska, hát, ha nem péntek 13 lesz. Ezek mind-mind badarságok. A hit azt tudja. A reménység meg igazán arról szól, ha nem a bibliai reménységről beszélünk, hogy te eldöntöd, hogy szerinted mi lehet és mi nem lehet. De ez már ezzel eleve kizárja azt, amit Isten mond, hogy minden lehetséges a hívőnek. Amen. Menjünk már a Lukács evangélium első fejezetére egy pillanatra. Tehát mi arra koncentráljunk, hogy minden lehetséges. Amen. Azt mondja az írás, hogy nézd, a rokonod Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége 6. hónapja, időskora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Ugye két hete megnéztük ezt az ige részt, de azért, hogy ugye Isten oda is életet tud vinni, ahol az a megítélés szerint már nem lehetséges. Amen. De most valami másért nézzük meg ezt a két igét. Tehát ugye azt mondja, hogy időskora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Hogyan ítélte meg mindenki? Hogyan gondolkodtak róla? Ez már lehetetlen. Károli hogyan mondja ezt az igét? Senkinél nincs egy Károli Biblia? Miért olvastok? Lukács 1.37, kénytelen vagyok én lapozni az összes Bibliámat. Jól van, legyen. Nem erről van szó. Egyáltalán egy fejezetben vagyunk. Na, nézzük a Lukács 1.37-et. 36-37. Azt mondja, akit meddőnek hívtak. Tehát így hívták. Nem is Erzsébetnek szólították, mert mindenki eldöntötte már. És így is nevezték. Nyilván Erzsébet volt sok, és amikor beszélgettek Erzsébetről, melyik Erzsébetről van szó? Hát arról, amelyik meddő, akinek már nem lehet gyermeke. Mi ez? Az értelmükre támaszkodva húztak egy határt. Isten azt mondta, hogy minden lehetséges, én ezt felül fogom írni. Mert a hívőnek minden lehetséges. Amen. És ne essünk ebbe a hibába is, hogy mi is meghúzunk egy határt, hogy mit tartunk lehetségesnek. De beleeshetünk ebbe a hibába, hogyha az elme nincs megújítva. Tehát minél inkább az elmét teljes Isten igével, annál nagyobb a minden lehetséges. Amen. Ha csak elolvastál egy-két igét, akkor hát ez az lehetséges. Ha naponta az igével táplálod az értelmedet, a szívedet, akkor egyre több lesz a lehetséges. Amen. Minél többet idézel Isten igéjén és gondolkodsz azon, annál inkább jutsz el arra, hogy minden lehetséges. Ezek a korlátok, ezek abból fakadnak, hogy a gondolataink mennyire vannak az igével megújítva. Amen. Nekem azért jó, nekem azért nincsenek korlátok, mert nagyon-nagyon sok ige az, amin gondolkodtam és elmélyedtem. Még sokkal több igén kell gondolkodnom, és még sokkal többet kell gondolkodnom, de nekem ezért könnyű hitben járni. Azt nem tudnám elképzelni, hogy Isten ne tegyen valamit. Amen. Tehát, hogyha vannak korlátok, és olyankor azon gondolkodunk, hogy mondtam nektek ezt néhányat, hogy méltatlan vagyok, vagy alkalmatlan vagyok, vagy Isten talán nem figyel rám. A korlát nagyon gyakran azért van, és azért nem jön egy változás, mert mi az elménket nem újítottuk meg. És mi nem az szerint gondolkodunk, ahogyan az Isten igéje gondolkodik felőlünk. De minden lehetséges? Amen. És amikor itt azt mondod, hogy amen, az nagyon jó. Amikor jönnek veled szembe a hegyek, na, akkor kell mondani egy hatalmas áment. És akkor kell azt mondani, hogy mit is mond Isten igéje? Hogy a Jézus Krisztus nevébe a hegyek felkelnek és elmennek az utamból. Amen. Tehát mennyire fontos az, hogy itt hallgatod az igét egy óra hosszáig mondjuk, kicsit tovább, néha még annál is tovább, hogy te utána mennyit gondolkodsz azon? Hogy a te elméd tényleg meg van-e újítva? Mert erre nagyon könnyű egy áment mondani, amikor azt mondom, hogy minden lehetséges, és ne csüggedj. És erre nagyon jó azt mondani, hogy ámen, dicsőség Istennek. Bár ti nem vagytok ennyire lelkesek, mint én, hanem ilyen csöndesek, ilyen amen. De azért hallok egy-egy áment. És amikor elmentek, akkor naponta megteszitek ezt. Annyiszor mondom, hogy holnap fogsz reggelizni, ebédelni, vacsorázni, és hétfőn is, kedden is, minden nap. A szellemednek és az elmédnek ugyanennyire fontos Isten igéje. Ugyanennyire fontos, hogy naponta bizony Isten igéjén gondolkodj. Ne azon gondolkodj, hogy hú, mi lesz velem. Hogy mennyire fontos az, hogy mind gondolkodsz. Lehet, hogy megállunk egy pillanatra, és elmesélek magamról egy történetet. Az a baj, hogy nagyon ki fogtok nevetni. Főleg az Attila. Na, egyefene, nem baj, inkább rajtam nevessetek, de növekedjetek az Úrban, sokkal jobb. Ez majd fogok rajtatok én is, amikor eljön az ideje. Nem aggódom én e felől. Hogy mind gondolkodsz, és nézd meg, hogy hat a hitedre, és nézd meg, hogy hat rád. Én elég jól kezelem ezt, ez nagyon ritka, hogy én megengedem, hogy egy fél óráig olyan gondolatok tartózkodjanak nálam, aminek nem kellene. Megtettem. Nagyon nehéz volt kitakarítani, utána 2 hetembe került. De azért egy kicsit bővebben kell, hogy elmondjam a történetet. Szükségem volt egy új gépre, és egy körfűrészre esett a választásom. Azt tudni kell, hogy amikor Jézus valami olyasmi felé akar vezetni, ami nekem nincsen így benne a látásomba, akkor előtte már jelzi időnként. És tudjátok, amikor megyek venni ezt a nagy falapokat, akkor el szoktam vágatni 4 darabba, hogy betegyem a csomagtartóba, és ott nagyon klassz, hatalmas fűrész van, akkora, mint ez a fal. Így nagyon klassz, ráteszik az asztalosok, és így szintén így átlöki rajta, és 2 másodperc alatt gyönyörűre van vágva, és mondom neki, hú, de szép, mondom, nekem is vannak drága gépeim, de hát a Bosch se vág ilyen szépen. Azt mondja, hát persze, hogy nem körfűrészt kell venni, gondolta, persze, persze, körfűrészt, hagyj engem a körfűrészt. Tudod, nekem nem tetszik, hogy forog, és gyorsan forog. Nem szeretem az ilyen gépek. Azt szeretem, hogyha én tolom, nem az, hogy ő forog, ahogy ő akar. Nem, nem, nem. Mondtam neki, hogy oké, inkább jövök máskor is. És esetleg mondom, 2 centis csíkokra földarabolják ezeket a falapokat. Azt mondja, persze, nagyon szívesen. Nem az a baj, annyi időm nincsen. Ezt a körfűrész dolgot, ezt hagyjuk, ezen majd még gondolkodom. Tehát néha jött ez a körfűrész dolog, és egy hónapja bárhova néztem, kinyitottam az e-mailjeimet, mi volt benne reklámnak, körfűrész. Felmegyek a Facebookra. Mindegy, hogy mit olvasok, 3-4 körfűrész, az oldalsávba körfűrész, az olvasnivaló köz körfűrész. Elmegyek más egyéb honlapokra, egyszerű fordítást olvastam fönt valamiért, mert megvan nekem a gépen is, de valamiért fönt olvastam. Elsérek az oldal felé, és ott is van oldalt mindig régebben ilyen csizmareklám, meg nagykabát, meg kiskabát, meg kisfazék, meg nagyfazék. Nekem mivel van tele? 3 darab körfűrész. Hát mondom, nem igaz, lekapcsoltam gyorsan. És ez egy hétig így ment, én bárhova bekapcsoltam, internetre fölmentem, körfűrész, körfűrész, körfűrész. Jaj, mondom, akkor ezek szerint, uram, nem viccelt az asztalos? Körfűrész kell vennem? Jó, körfűrész kell venni, oké. Hát akkor nézzük meg a körfűrészt. Nem volt nehéz dolgom, mivel mondom neked, tele volt még az, ami csak létezik, ami hely volt a monitoromon, mindenütt körfűrész volt. Hát néhányat megnéztem, és az Attilának elküldtem 2 üzenetbe, hogy Attila, nézd már meg ilyen szakember szemmel, hogy jó ez. És hát ő reagált is rá. Jó van, másnap föl is hívtam őket, hogy jó napot kívánok, de mondom, ez a lap, ami van rajta, ez nekem nem jó. Akkor veszem meg, és akkor ezt a hívást már tekintet is megrendelésnek, hogyha nekem ilyen és ilyen lapot tesz is rá, mert nekem arra nincsen időm, hogy ideér az a fűrész, és akkor majd én egy hétig utána még szaladgálok, hogy kapjak megfelelő lapot hozzá. Természetesen van, mondtam, oké, tegye bele a csomagba, adja nekem holnap postára, kell a körfűrész, megmondta az asztalos, megmondta az Attila, meg megmondta az Úr Jézus Krisztus. Kész, körfűrész, jöjjön. Na hát, megérkezett a körfűrész, nem 2 nap múlva, ahogy ígérték, hanem 1 hét múlva, és nagyon el voltam csúszva, nagyon sok munkám volt, nem volt nekem időm arra, hogy a körfűrészre, azt nézegettem, hogy azt szépen be kell állítani, mert tehát nem mindegy, hogy mit vágok vele. Meg is számolta az Attila következő szombaton a 10 ujjamat, megvannak és örökké meg is lesznek. Amen. Nem ezt akarom nektek elmondani, de így kerek a történet, és... Azért annyi időt, tehát nem bírtam ki, ebéd utána be kell, hogy kapcsoljam, és hogy azt az új lapot rá kellett tenni. Gondolod, milyen egyszerű. Úgy kezdődött, hogy fogja meg a milyen kulcsot, ami nincsen hozzá. Fölhívom az Attilát, mondom, ez meg mi a fene? Hát próbált elmondani, jó, mondom, hagyjuk, mindegy, kitaláltam, megtámasztottam egy fadarabbal, és kész, levettem föl. Képzeld el, életedben nem nyúltál ilyenhez, és te veszed le a lapot, fölteszed az ujjat, és azután indítsd el. Aha. Na jó, elindít, nem tetszett, amit csinált, le is kapcsoltam, erre most nincs idő, ugye be kellett volna szépen állítgatni, meg párhuzamos legyen, meg jó legyen, meg kutyafüle, dolgoznom kellett, nagyon sok dolgom volt, és az este fölmentem az internetre, és akkor tudod, ott is sok hasznos dolgot megtalálsz, és akkor beütöttem, hogy körfűrész beállítgatása, és akkor videókat találtam, klassz sablonokkal, pont olyanokat láttam a fejembe, hogy azt megcsináljam. Egy sok okosságot ott láttam, jaj, egész lelkes voltam, de jó, van körfűrészem, fú, de ügyes, ide van írva, mit csináljak, hogy csináljam. Egyszer véletlen egy fórumba is bekeveredtem, és oda volt írva, hogy elszállhat-e a körfűrész lapja. Oda volt írva, elám! Hú. Következő írta, nem csak elszállhat, fel is robbanhat. Mit csinál? Mondom, mit vettem én? Mi? Ez valami terrorista, vagy tömeggyilkos fegyver, vagy mi a túró ez? Olvasom ezeket a fórumokat, hogy kiszállt a darabja, meg széthasadt, meg hó, hogy nem tudott elugrani. Ja Istenem, egyre zöldültem, már végül lilultam, és tudod, onnantól csupán ilyen rossz dolgok jöttek, és tudod, így leülsz, és gondolkodsz rajta. Mondom, kellett ez nekem? Biztos, hogy kellett ez nekem? És tudod, elkezdtem, és szó szerint hidd el, tiszta ideges lettem. És utána már azért olvastam este 11-ig, hogy találjak megint jó híreket is. És tudod, hogy mi jött csak sorba? Hogy annak, hogy vágta le a kezét, annak, hogy ment bele a lábába, igaz, hogy az kézi volt, nem asztali. Még a videó is ott volt, és akkor el is indult, mielőtt én akartam volna, már fröcsögött a vér a monitoron, ó, Istenem, mi ez, hova keveredtem? Lekapcsoltam az egészet, és tudod, ültem. Fél óra alatt olyan mértékben hatottak rám ezek a dolgok. Megharagudtam a gépre, kimentem, ez igaz? Letettem hátam mögé, hogy ne is lássam, és még le is takartam, két hétig rá se néztem. De hogy nem, de értsd meg, hogy mind gondolkozol. Olyan mértékben éreztem, hogy ez elkezd bennem növekedni. Így jön a félelem, így jön a kétség. Minden területen meg tudja rontani a hitedet, hogyha rossz dolgon gondolkodsz, és nem Isten igéjén. Na most én észbe kaptam annyira, hogy mondom, hogy ördög, menj már innen. Az a helyzet, hogy most azért pár milliárd ember dolgozik ám ezeken a gépeken. Ugye? És most jössz itt nekem ide, azzal letetsz, hogy gyakorlatilag majdnem úgy jött le az egész, mintha ember még nem élte volna túl soha, aki körfűrészhez nyúlt. És mondtam neki, hogy figyelj ide, ez lehet figyelmetlenségből, lehet, hogy az ember nem elég óvatos, oda is volt írva, sőt, inkább ez akkor fordul a baleset, amikor már túl vagány, már nagyon tudja, már nagyon tolja, nyomja, tehát elveszíti azt a kellő óvatosságot és figyelmet. Mondtam, egy, figyelmetlen ember járhat így. Meg mondjuk lehet, hogy ittasan sem kell ilyen gépeken dolgozni esetleg. És tényleg maximális odafigyelés, meg ne legyen körbe minden, hogy hasra esik, puf, az belehasol az egész tárcsába, úgy, ahogy van, elhiszem, hogy ketté vágja, hogy ne. De ha én bennem Krisztus értelme van, és én a Jézus Krisztus nevében dolgozok, akkor engem semmi baj nem érhet. Amen. Krisztus értelme van bennem, megfontolt vagyok, bölcs vagyok, és az Úr Jézus nevében végzem egyébként is minden munkámat. És ezt megtettem, és hogy milyen, fél óra rossz gondolatnak tudod, milyen hatása volt? Két hét alatt távolodtak el ezek tőlem, úgyhogy helyette Isten igéjét vallottam meg minden nap. Na most ez így vicces, hogy ó, de jó, ráfaragtál. De nézd meg, hogy mennyire hatékony ez, amikor egy gondolat oda jön hozzád. És amikor elgondolkodsz rajta. Ezt nem engedte meg a Pál, hogy gondolkodjon az az ember ott Lisztrában. Ezt nem engedte meg a Pál. És én is abban a pillanatban megtiltottam, hogy nem, ezeken nem gondolkodok. Na és akkor a héten elővettük a gépet, levettem róla a takarót, meg sajnálom, de nem azért vettelek, nem azért hozta az Úr Jézus Krisztus már jó ideje ezt elő, hogy vegyek egy ilyen gépet, hogy itt legyél a hátam mögött, letakarva büntibe. Nem vagy te olyan rossz, mint ahogy téged leírtak, főleg, hogy Jézus nevébe vettelek. És amikor megérkezett, is rátettem a kezemet, hogy Jézus nevébe áldott vagy. Amen. Soha nem lesz semmi bajod, se neked, se nekem. Mindig is jóban leszünk, összeveszni nem fogunk. Elővettük, hát dolgoztunk rajta egy kicsit. Szomszédomnak mostanában nem kell tüzelőt venni. Vicceltem, annyira nem lett rossz, de nem jó, annyira nem jó, mint amennyire nekem kell, hogy jó legyen. Tehát még kell majd finomítani a dolgokon, de maga az volt, hogy a géppel meg kellett, hogy béküljek, és Isten igéje szerint kell, hogy gondolkodjak. És ez igaz a hitednek minden területén. Akár ha gyógyulásra van szükséged, elég, hogyha olyan dolgokon gondolkodsz, ami annak ellenmond. Ha bármilyen szükség van az életedben, elég, hogyha egy kicsi időt azon gondolkodsz, ami ellenmond neked. Reménytelenségbe kerülsz, hit helyett. Ezért mit kell csinálni ezekkel a gondolatokkal? Mit mond a Pál egyébként is Korintusi levélben? Nyakon csípjük. Én is nyakon csíptem és kidobtam. Na most én nagyon jól tudom, hogy ez nagyon jó, hogy én pár perc után nyakon csípem, vagy egy fél óra után. De gondold csak el, hogy napokig tudsz a problémádon gondolkodni. Úgy őszintén, van-e olyan, amikor napokig töröd a fejedet a nehézségen, a problémánál? Nem napokig, hetekig? Bizony, vagy akár hónapokig. Képzeld el, ha fél óra ilyen rombolást akart bennem végezni. Mit végezzel az, hogyha napokig gondolkodsz a problémán, ahelyett, hogy Isten gondolkodása szerint gondolkodnánk. Amen. Ha csak fele annyit gondolkodnánk Isten igéjén, mint amennyit a problémán, már olyan erős lenne a hitünk, hogy minden lehetséges lenne, és semmi nem tudna bennünket elbizonytalanítani. Azért mondtam, hogy ki fogtok engem nevetni, de tanulni fogsz belőle. Egy picinke. Ahogy a hited, a mustármagnyi hit növekszik. Ugyanígy, ha befogadsz egy mustármagnyi bizonytalanságot, egy mustármagnyi hazugságát az ördögnek, ahogy gondolkodsz rajta, az is növekszik. Akkor döntsd el, hogy melyiken gondolkodsz. Mert mind a kettőből ott van az a picinke, mondjuk. Ha a rossz dolgon, a problémán gondolkodsz, az fog növekedni. Ha Isten igényén gondolkodsz, az fog növekedni. És nekem is azonnal észre kellett venni, hogy nem, ez borzalmasan ártéka, ez káros. Ezen nem. És azonnal megfordítom. És Isten igényén fog gondolkodni. Éreztem azt, hogyha úgy marad, és néhány óráig rossz módon gondolkodok, és engedem ezt a félelmet, hát az akkor nem is tudom, hogy az idén megbékültem volna még egyáltalán ezzel a fűrésszel, lehet, hogy nem. De már most szeretem, meg is simogattam ma is. Nem forgott. Hogy mennyire fontos, és nézd meg, ennyire fontos, hogy mind gondol. És én elmondom őszintén, engem jó, lehet van, aki azt mondja, hogy de bárgyú birka vagy, lehet azt van, aki jót mosolyog. Én is estem bele abba a hibába. Én is estem bele. És nem hiszem, hogy ne lenne olyan ember, aki néha ne esne bele, legfeljebb nem ismeri be, vagy nem veszi észre. Mert olyan jó abba benne lenni. Hiszen a gödör is hogy mélyül? Egy lapát kifelé, és minden lapáttal mélyebb lesz. Ugyanígy van az is, amikor a rossz dolgokon gondolkozol, akkor egyre mélyebb, és lent leszel a gödörbe. Ha Isten igényén gondolkozol, akkor pedig fent leszel. Amen. És ilyen erőteljes dolog az, ezt sokszor nem veszük komolyan, nem mindegy, hogy mind gondolkodom. Hát Isten majd tesz valamit, hát hiszek, meg olvasom a Bibliát, és a gyülekezetbe is járok. Imádkoztam is, sőt, nem csak, hogy imádkoztam, mindnyájan, többen is imádkoztunk. És akkor úgy gondoljuk, hogy azon gondolkodok, amin akarok. Hogyne, bármin lehet, de nagyon erőteljes. Nagyon erőteljes az, hogy te mind gondolkodsz. Nem véletlen mondja Isten, hogy a magad értelmére ne támaszkodj. Csak akkor támaszkodj rá, hogyha az értelmedben Isten igéje van, és Isten igéjén keresztül gondolkodsz. Amen. Ahogyan Isten igéjén gondolkodsz, ugyan az ördög is hozta nekem is az ő gondolatait. Ne gondolkodj soha azon, ami rossz hatással van, ami ellenmond, ami legyengít, ami elszomorít, ami nem a győzelmet hozza neked, ami nem a békességet hozza neked. Isten mindig a győzelmet hozza neked. Jézus Krisztus az út. Ha teljes kilátástalan a helyzeted, ő akkor is az út, ő akkor is utat tud neked nyitni. Amen. És nem szoktuk ezt nagyon komolyan venni. Olyan, csak kicsit gondolkodtam valamin. Én is csak egy kicsit gondolkodtam valamin. De mégis nagy hatással volt rám. A végén már lila volt a fejem, és folyt a homlokomról a víz, és azt mondta, nem igaz, ezt itt kell most befejezni. Lekapcsoltam az egész gépet, és kész, fejemre húztam a paplant, és tettem a megvallásaimat. Azt mondtam, hogy nem fogom ezt hallgatni. Ha nem csípjük nyakon. Á, nincsen annak semmi súlya, pár gondolat volt. A legelső gondolat megcsípett, ez olyan, mint a kígyó megmar. De a talpunk alatt van a helye annak a kígyónak. Ez az örömhír, dicsőség Istennek. De ha nem vetted a talpad alá, hogy működik a kígyó méregés, amikor megmar? Aztán szépen a vérkeringésedbe elmegy. Ugyanilyen a rossz gondolatok is. És egyszerűen telítődsz vele, és már végül telve vagy félelemmel, telve vagy kétséggel. Ne engedd ezt meg. Vesd rá a lábadat. Jézus Krisztus legyőzte. Persze próbálkozik sziszeg. Te szerencsétlen. Nem. Én áldott vagyok, és kegyelt vagyok. Amen. Te soha nem fogsz meggyógyulni. De. Te már gyógyult vagy a Jézus Krisztusban. Amen. Dicsőség az Úrnak. Jakab, egy hétre menjünk csak. Mit is mond? Azt mondja, ugye, hogy az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér, mert aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni, mindenben álhatatlan és megbízhatatlan. Amen. Tehát, hogy aki kételkedik. És ott pontosan, ahogy a rossz dolgon kezdtem el gondolkodni, pontosan a kétségek jöttek. Pontosan megteltem kétségekkel. Isten igényén gondolkodj ahhoz, hogy ne tudjon a kétség a közeledbe férkőzni sem. Úgy van ez, hogy amikor meghallgatunk egy jó prédikációt, akár itt, akár otthon, és az neked segítség, és azt mondod, ó, halleluja, dicsőség Istennek, erre van szükségem. Ha-ha, most vagyok győztes, amen. Sőt, három ámen mondasz. Én is mondok egyet, te még egyet, ú, dicsőség Istennek. Aztán elmész, és otthon nem ezen gondolkodsz, hanem a problémán. Mit gondolsz, a kétség fog benned erősödni? Vagy a hit? A kétség. És a kételkedő mit kaphat? Semmit, ezért sok áldásunk elúszik. Mennyire fontos az, hogy ne csak itt ámen mondjunk rá, hanem gondolkodjunk Isten igéjén. Bizony ilyen fontos. Hogy amikor jól érzed magad, akkor halleluja, minden rózsaszín és fent vagy. De amikor rosszul alakulnak a dolgok, akkor meg lent vagy. De ha Isten igéjén gondolkodsz, az ige az mindig fent fog téged tartani. Amen. És nekem is ez volt az egyetlen lehetőségem. Annyira 20 év után már tudom pontosan, hogy hogyan kezeljem ezeket a dolgokat, hogy azonnal ott rá kellett, hogy tapossak. És Isten igéjét megragadni. Nem, ez velem nem így van. Krisztus értelme van bennem. Isten kegyelme őriz engem. A Szent Vér oltalma alatt vagyok. Amen. És az ige az ismét felemelt engem. És elsöpörte a kétségeket. Te veled sincs másként. Te is, hogyha rossz dolgokon gondolkodsz, akkor kétségek jönnek hozzád. Lehet, hogy meghallgatod az igét, és azt mondod, hogy dicsőség Istennek! Jaj, de jó! De örvendezek az Úrban! Aztán hazamész, és azt mondod, hogy mit csináljak? Olyan jó volt az a prédikáció, de az én életemben nem változik semmi. Tegnap volt 8 bajom, vagy 6, ma meg már 7. Na azon gondolkodj, hogy az igazat 7 bajából is megszabadítja az Úr. Meg. 8-ból is? 10-ből is? Amen. Ne azt számolgass, hogy hány bajod van. Azt, hogy egy Jézus Krisztus téged mindegyikből megszabadít. Amen. Ha otthon nem teszed ezt meg, akkor csak a kétségeid fognak erősödni. Hogyan van, amikor a magvető hinti az igét? Mit mond a Jézus Krisztus? Ugye, hogy az ördög jön, hogy kikapja a szívekből. És most ez mindegy, hogy egy új valaki, aki aznap ismeri meg a Krisztust, vagy egy már Krisztusban levő hívő. Hogyan van ez? Bejön ide valaki egy új. És mondjuk hallja az igét, és hú, nagyon... örömmel fogadja az igét. Sokszor volt már ilyen, és És aztán többet nem láttuk. Mi történik vele vajon? Elmegy, és ugye megint a gondolatok. Hazamegy, és ott mondja, ú, de ki vagy virulva, hol jártál? Isten tiszteleten voltam. Micsodán voltál? Isten tiszteleten voltam. Ja, a szektába, azt akartad mondani, a szektába voltál. Nem, ez tévedés, nem jól ismeritek, én végre elmentem, megnéztem, nem szekta, Isten tiszteleten voltam. Jaj, gondolkodj már el, mindig ilyen ostobaságokkal jössz elő. Minden, de olyan naív vagy, régen olyan komoly voltál, olyan értelmesen gondolkodtál, most meg minden maszlagot beveszel. Vagy az a hívő, aki már egyébként Krisztusban van. És azt mondja, hogy na, jól van. Meg fogom újítani a gondolkodásomat a gyógyulás területén. És Isten igéjén fogok megállni, és a szívem teljes Isten igéjével is. Én gyógyult vagyok a Krisztusban, hazaérsz. És akkor jönni fognak hozzád a gondolatok, hogy te tényleg elhitted, hogy meggyógyultál. Hát mondta, természetesen, hogy elhittem, Isten igéje azt mondja. És ezen fogok ezután megállni. Ne haragudj, már kérdezhetek tőled valamit, mondja neked a füledbe ez a hang, gondolataidba. Kár, hogy azt mondtad neki, hogy igen. Ugye, elkezdesz gondolkodni. Azt mondja, hogy... Tehát azt mondod, hogy meggyógyultál. És mondod, hogy igen, határozottan állítom, hogy meggyógyultam, meg van írva, ezt mondja Isten igéje. És eldöntöttem, hogy ezen fogok állni, és ezután naponta ezen fogok gondolkodni. Akkor mondd már meg nekem, hogyha meggyógyultál, miért fáradt derekad annyira, hogy 4 kézláb mászkálsz? Akkor ezen megint elkezdesz gondolkodni, hogy hú, erre most mit mondjak? Tényleg lehet, hogy nem gyógyultam meg. És elkezdesz gondolkodni azon, ami nem kellene. Csak Isten igényén gondolkodj, hogyha bizonyos területen a hiteddel áttörést akarsz elérni, és el akarod venni azt, ami a tiéd. Amen. Csak Isten igényén gondolkodj, semmi máson. Ne menj bele az ilyen érvelős dolgokba, ugye azt mondja, hogy ne támaszkodj a magad értelmére. Az igével megújított értelmedre lehet, de az viszont már mit fog mondani? Ha felmerül bármi kétség, jön így oldalra. Igen, igen, bizony, hogy meggyógyultam. Jézus Krisztus sebeiben. Hitem van ebben. És a gyógyulás az enyém. Amen. Dicsőség az Úrnak. Értitek ezt? Hogy mind kezdesz el gondolkodni? Nem itt, mert itt nem sok időd van rá, mert nem hagyom. Kicsit lehet néha elmerengesz, olyankor lehet, hogy kicsit halkabb vagyok, azért tudod megtenni, de úgy egyébként túl sok lehetőséged itt nincs rá. Ezért van az, hogy ilyenkor megkérdezem, hogy hogy érzed magad? Jól. Dicsőség Istennek. Jól. Mert csak Isten igéje van ott a középpontban. De amikor én nem vagyok ott, akkor te azon gondolkodsz, amint te akarsz. És ez a te döntésed. Jönni fognak hozzád rossz gondolatok, ahogy én hozzám is jöttek. A tolvaj az azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Mit lop? Az igét el akarja lopni. Amen. Lehet, hogy a biciklidet is, de az igét is. Hogy mikor melyiket sikerül, ezben azért tehát erősen részed van, hogy mi az, amit el tud emelni tőled. De azért, hogy az igét kilopja, az azért nehezebb, mert hogy a bicikliről levágja a lakatot, aztán az az egyik dolog. De azért a szívedet őrizd már meg jobban, mert az Úr mit mond? Hogy őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És őrizd meg a gondolataidat is a Krisztus Jézusban. Amen. Szóval hol tartottunk? Hogy a gondolataid. Már megint itt vagyunk, hogy a gondolataid. Ez egyszerűen ennyire komoly dolog ám. Egyszerű, és mégis nagyon komoly. És ezért nem is veszük annyira komolyan. Ah, csak egy kicsit elméláztam. Hát vigyázzál, hogy mind mélázol. Vigyázzál nagyon. El akarja lopni az igét. El akarja lopni, hogy ne juss teljes hitre. Hogy ne juthasson arra az állapotra, amikor már nem tud téged félelembe vinni, nem tud téged kétségekbe vinni. És ez nagyon fontos terület, a gondolat. Amen. Ott és azonnal rácsapni az ajtót. Én ezen nem gondolkodom. Amen. Mi a helyzet a hitetlenekkel, akik nem akarják elfogadni még a Krisztust? Mit mond a 2 Korintus 4:4? Ezek a hitetlenek azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az istene, a sátán elsötétítette, mi csodát? A gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne láthassák az örömhír világosságát, amely Krisztus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten. Amen. Tehát mit csinált? A gondolkodásukat elsötétített, olyan, mint hogyha lezárná. És nem értik, amikor Jézusról beszélsz, nem értik, amikor arról beszélsz, hogy Isten szereti őket, nem akarja. Mert mi a helyzet vele? A gondolkodása el van sötétítve. Hol a probléma? A gondolkodásánál. A gondolkodásukat elsötétítette, és így nem látják az örömhírnek a világosságát. Amen. Ha hibás a gondolkodásod, akkor te sem látod az örömhír világosságát. Ha hibás a gondolkodásod azon a területen, akkor nem látod a gyógyulást. Ha hibás a gondolkodásod, akkor nem látod a győzelmeidet. Az ige, az evangélium Istennek az ereje? Amen. Istennek az ereje. Ezért azon gondolkodj. Nekem kiskoromban azt mondták, hogy ha sok sárgarépát eszel, akkor fütyülni tudsz majd. Nektek is mondták szerintem. Igaz? Ettem is nagyon sok sárgarépát, tudok is fütyülni. Mi a helyzet, hogyha az evangéliumot eszed, és egyszerűen telve vagy vele? Fütyülök. Az ördögre fütyülök, és az Úrban pedig erős vagyok. Amen. Erőssé válsz, ha azon gondolkodsz, ha azt veszed magadhoz. Ha az evangéliumot, az igét nem veszed magadhoz, akkor meg gyengévé válsz. Mert az evangélium Istennek az ereje. És nekünk már megvan az értelmünk, de a szabad döntésünk is, hogy mind gondolkodunk. És így erőssé válsz. Nem leszel bizonytalan, nem leszel gyenge, nem leszel legyőzött. Látod, rajtam is keres e világ Isten a fogásokat, nem talál. Miért? Mert az igén vagyok hajlandó csak gondolkodni. És pontosan tudom, hogy mivel mehetek ellene, mi neki a nagy pofon. Az, hogyha azt mondom, hogy Csitu, megvan írva, Isten igéje ezt mondja. Amen. Én az evangélium világosságára tekintek, és én az Úrban vagyok erős. És az én elmém nincsen elsötétítve, és az én gondolkodásom tiszta és krisztusi. És nem fogok a te hülyeségeiden gondolkodni. Nem fogok azon gondolkodni, hogy jaj, mi lesz veled. Én azon gondolkodok, hogy nem az, hogy mi lesz velem. Én már tudom, hogy mi van velem. Én már Istené vagyok, és én már áldott vagyok. És nekem már győzelmem van, és már békességem van. Mi lesz veled, mi lesz veled? Kérdezi állandóan. Semmi között hozzá. Nem lesz. A hit az most. Az most. Miért akar rávenni, hogy mi lesz veled? Hogy próbáld meg kitalálni, hogy mi lesz veled. Nem kell mit kitalálnod. Már megvan írva, hogy mi van veled. Amen. Már megvan írva. Ezért nézd meg az igét. Te látod az evangélium világosságát, és így lesz a sötétségben, te világosságban tudsz járni, és békességben, és Isten erejében. És akkor tudom, jön megint, jön néhányszor, mert jönni fog, nekem is jött pár nap múlva megint, és azt mondja, na, körfűrésszel mi van? Hát mondom, ott van, próbáld ki. Most én nem érek rá ezzel foglalkozni, egyébként a körfűrész jól van, dicsőség Istennek, én is jól vagyok, és jó barátságban vagyunk, és Isten kegyelméből minden rendben is lesz vele. Azt mondja, és akkor most miért nem használod? Mondom, nem látod, hogy most más munkám van? Mennyire nem érek rá, levágom az orrodat. Eltelik 3-4 nap, megint jön a kis csendes hangocskájával. Mit szeretne rávenni, hogy azon gondolkodjak, hogy egy kicsit időzzek az ő gondolatain? Megint mondja, körfűrésszel mi van? Mondtam neki, hogy látod, minden rendben, minden teljesen rendben van vele. Amen. Dicsőség Istennek. Ne aggódj te semmi felől. Ne aggódj te semmi felől. Amen. Én sem aggódom, én hitben járok, te se aggódj. És aztán eltűnt. És utána elment egyszerűen. Majd jönni fog később valami mással. És ennyi. Nem gondolkodom. Csak Isten igéjén. Szokták ilyenkor, lehet, hogy fölmerül a kérdés valakiben, hogy nem válik ettől az ember ilyen fanatikussá? Tényleg ilyen szektás nem lesz? Ismertek engem annyira, hogy én azt hiszem, hogy eléggé humoros is vagyok néha. De az élet minden területén eléggé nyitott vagyok, sok mindent. Tehát nem mondható rám az, hogy egy ilyen begyöpösedett valami fanatikus lennék. Nem, egyáltalán nem. És tudom, ezt nem most azért mondjátok, mert így illik. A pásztor nem illik megbántani, mert megsértődik, aztán nem fog imádkozni. Nem, ez nem így van. Nem leszel tőle fanatikus. Nem leszel tőle fanatikus. A józanság és a bölcsesség az nagyon-nagyon fontos. Amen. Egy dolog a tudás, egy dolog a bölcsesség. Na most megmondom, hogy kik tűnnek fanatikusanak, ha már ide érkeztünk. Nem terveztem én semmit se, de eddigieket se, meg ez se. Tudod, miért mondják sokszor a keresztényekre, hogy fanatikus? És én most nagyon őszinte leszek, amúgy is mindig az vagyok. És van, amikor néha megsértek embereket, és akkor megsértődnek. Látok keresztényeket, megtanul 20-30-40-50 igét. Mindenféle bölcsesség nélkül, ha szükség van rá, ha nincs szükség van rá, ha egy ember bajban van, és inkább megerősíteni kellene, és egy igével támogatni is, ehhez durván oda csapnak neki, mint egy ilyen kőkorszakbeli kőbunkóval, anélkül, hogy esetleg beszélgetnének vele egy kicsit. És ezeknek az embereknek van ilyen megnyilvánulása, a következő embernek valami gondja van, és megint mindenféle kis jó érzés nélkül, vagy segítő szándék nélkül, megint odavágja az igét, így kőkeményen. Ebben nincsen bölcsesség, és nincsen szeretet. És aki ezt kívülről látja, egy idő után azt fogja, hogy ennek már elment az esze, ez már semmi más nem tud, csak vagdalkozni Isten igéjével. A Jézus Krisztus nem cselekedett így. Elsősorban szerette az embereket. És azután tanította, és meggyógyította őket. És ez manapság nagyon sokszor máshogyan van. A szeretet hátra került, tanítani az embereket hátra került, hanem helyett jó fejbe kell őket vágni, és tudod, ez már olyankor fanatikusnak tűnik. Nekem is van ilyen ismerősöm, és egy idő után én magam azt mondtam, hogy nem hiszem el, hogy a Szent Szellem hozza ezt, hogy bárkinek bármi gondja van, így odaböki az igét, így fél kézzel, így ilyen lekezelően, nagyképűen, itt van Ed. Hát a kutyának szebben adom oda a vacsoráját. Először is nagyon jó nevelt a kutya, addig nem nyúl hozzá, szépen ülleteszem, hátrébb lépek, és azt mondom, hogy jó étvágyat, és akkor oda megy. Tehát nagyon sok keresztény a másikkal úgy bánik, ahogy a kutyájával nem bánik egy érző ember. Most lehet, hogy sértő voltam. De csak akinek inge, azok számára sértő ez. Tehát nem lehet így bánnunk. Az rendben van, hogy nagyon sok ige van bennünk, és tudjuk, hogy az mire szolgál. De a Jézus Krisztus elsősorban szerette az embereket. És aztán leültette őket maga köré, és tanította őket. Amen. Én amikor olvasom az evangéliumot, nekem a Jézus Krisztus nem fanatikus. Pedig ő a testélettige, aki teljes az igével. De tudunk olyanoknak kinézni, amikor úgy viselkedünk. Amen. De nem vagyunk olyanok. Csak ha már így szóba került ez, hogyha ennyit Isten igényén gondolkodsz, fanatikussá válsz-e? Nem. Nem. Maradj szeretetben, és mindig tudd, hogy mikor kell azt az igét esetleg szólnod, az meg, hogy te önmagad mikor és mennyit gondolkodsz, az meg teljes mértékben itt belül van a fejedbe, ki se látszik. Csak az eredménye, a gyümölcse. Nincs ide írva a homlokunkra, hogy jaj, nézd már, mind gondolkozik. De a gyümölcse meg fog látszódni, hogy mind gondolkodsz. Amen. Tehát ne félj attól, nem leszel fanatikus. Nem leszel egy ilyen kockafejű, mondják úgy is, kocka csak már tisztára. Nem igaz. Nem leszel. Hallgass meg engem, aztán rájössz. Egyik sem igaz. Ha a szeretet és ahhoz kapcsolódik Istennek az igéje, akkor soha nem fordul elő veled ilyen. Konkrétan, hogy megmondjam, hogy mire gondolok, világban lévő beteg ember, és látom, hogy gondjai vannak, lehet, hogy oda megyek, és beszélget vele az ember először. És aztán beszélget vele a Jézus Krisztusról, és aztán beszélget vele az igéről, hogy mit tett a Jézus Krisztus. A fanatikus keresztény láttam, hogy hogyan reagál ilyenkor. Ott van a világban levő, tehát még nincs Krisztusban, és nem tud Istenről semmit, sem a gyógyulásról. Oda megy. Jézus Krisztus emeiben meggyógyultál, megvan írva 1 Péter 2.24. És elhúzott. Következő bajban levő ember. És talán néhány jó szóra lenne szüksége, és aztán a Jézus Krisztusra rámutatni, és arra, hogy ő mit tett, és ő megoldás az ő életére is. Lehet, hogy anyagi szükségben van. Csak most mondok egy példát. Jön a fanatikus. Dióhéjban. Jelenem már tudni, hogy a Krisztus szegény élet, hogy te gazdagá legyél, és nem nyavajogni. Puff, befejezte. Megy tovább. Tudod, ez a fanatikus. És kívülről azt nézze, hogy tényleg ez már más se tud csak ezt. Nem az a baj. Azt hiszem, hogy még ezt sem tudja. Még ezt sem tudja. Na, miért kellett erre kitérni? És azért akartam így, hogy konkrétan értsük, hogy miről van szó. Hogy ne félj attól, hogy ilyen emberré válsz. Mert amíg a szeretet az első, és a Szent Szellem benned van, addig az ige soha nem lesz a károdra, és soha nem válsz olyan emberré, ami nem áldás lenne. Addig az ige téged mindig is jóra fog vinni, és fel fog téged építeni, és Krisztusivá fog téged tenni, nem pedig fanatikussá. Amen. Dicsőség Istennek. Hát jó alaposan meg kellett ezt magyarázni, de érteni kell, hogy ne legyen bennünk félelem, hogy sokszor ugye, amikor az ember, itt is volt már, aki eljött, először volt, hazament, és akkor a családja azt mondja, nem szabad járni ilyen szektákban, meg rosszul fog ez ráthatni, meg mit tudom én. Jaj. Nincsen jobb, mint Isten igéje, ami inkább azt hason rá, mint bármi más. Az Isten igéje által meggyógyultam, és erős vagyok, és egészséges vagyok. Amen. És áldott vagyok. Hát, dicsőség Istennek. Nincsen mellékhatás. Áldott legyen az Úr neve. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen.